Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásában egy aktualitásról fogunk beszélgetni, mégpedig Sinkovics Edével, akit megkérdeztem, hogy hogy mutassak be a műsor elején, illetve a műsor előtt, de annyira összetett volt, hogy végül abba állapodtunk meg, hogy te fogod elmondani, de mielőtt bemutatkoznál, a témát röviden, az utóbbi időben a nagy múzeumokban nagyon-nagyon értékes, drága képekhez ragaszgatták magukat különböző emberek, meg paradicsomlével, meg krumplipürével öntöttek le Van Gogh-ot, Monet képet, és erről a furcsa ellentmondásos jelenségről fogunk most beszélni Sinkovics Edével, aki most bemutatja magát, hogy ki is ő valójában.
A változatosság kedvéért ma permakulturális polihisztor leszek, és a szabadművészeti doktora, ami a főállásom egyébként.
De egyébként annyit kell róla tudnod, sok egyéb dolog mellett, hogy 1000 éve foglalkozol a környezetvédelem és a művészet kapcsolatával, mert hogy ezek az illetők, akik ezeket a látszólag barbárnak tűnő tetteket elkövetik a múzeumokban, ők ezt azért teszik, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy az olajkitermelés milyen csúnya következményekkel fenyegeti a földet, illetve annak lakóit. Az a neve ennek a mozgalomnak, hogy Just Stop Oil. Csak most hagyjátok abba az olajkitermelést, tulajdonképpen ennyi a jelentés ennek a mondatnak. Tehát, ahogy mondtam, itt az elmúlt időszakban olvashattunk olyat, hogy Londonban, a Nemzeti Galériában a 39 millió dollárt érő Van Gogh-ot öntötték le, ha jól emlékszem, akkor azt épp paradicsomszószal, és utána az alatta lévő falhoz pillanatragasztóval odaragasztották magukat, és aztán utána volt ez a Claude Monet ügy Németországban, ahol az meg egy 100 millió dollár vagy euró értékű képről van szó, ott jött a krumplipűre a képre, aztán még korábban volt, ez nem ehhez a mozgalomhoz kapcsolódott, még a Mona Lisa-ra sütit nyomtak rá, de hasonló céllal, mindnek az a lényege, hogy valahogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre. Mit gondolsz erről az egész jelenségről, Ede?
Nagyon jó reklámfelületet választottak, uh-huh. Tehát hogy megreklámozni az akciójukat, mert hogy a művészet az önmagában egy nagyon komoly információ hordozó. Tehát bármit rá lehet ragasztani. Rá lehet ragasztani egy kultúrtörténeti kornak a letétjét. Rá lehet ragasztani az akkori gondolkodást. Tehát nem csak a kezet ragasztjuk oda, hanem sok minden más dolog megtapad rajta, mivel hogy szabad művészetekről beszélgetünk, és uh-huh. rengeteg szabad gyök van rajta. Tehát most ilyen szempontból. És most, ha kicsit jobban belemegyünk itt az analízisbe, lehet, hogy egy Van Gogh, vagyis Van Gogh jobban hangzik egy ilyen akciónál, mivel hogy azért a Van Goghnak a szociális érzékenysége valamivel jobban kiterjedt, mint egy Monet-nak, aki tényleg az impressionista szalonnak a megteremtője lett ilyen szempontból, viszont Van Goghnál azért volt egy kis érdeklődés a borinázsi bányászok élete után, meg a krumplievők, meg más uh-huh. egyéb hasonló ügyek kapcsán. Ugyanakkor persze Monethoz is hozzá lehet ragasztani ezeket a dolgokat, mert tényleg óriási értékről van szó, mármint hogyha kapitalista szemszögből nézzük uh-huh. a művészetet. És nézve ezeket a felháborodásokat, tehát hogy most megbotránkoztak a polgárok, megbotránkozott uh-huh. a polgár, és harmadszor is mondom, hogy megbotránkozott a polgár, mert más nem szokott
egyébként
megbotránkozni.
Egyébként ezt csinálja mindenki, és nem is gondolkodik tovább, megbotránkoznak, hülyeségnek igen, tartják, igen, értelmetlennek, igen. De nagyon kevesen gondolják tovább, meg ami egyébként nagyon-nagyon fontos, hogy igazán nem sérülnek ezek a képek.
Egyáltalán.
Na.
Egyáltalán. Tehát én azt néztem egyébként, hogy amikor szóltál, hogy lesz ez a beszélgetés, utána jártam egy kicsit a tematikának, mivel hogy most engem egy kicsit nem érdekeltek ezek a dolgok. Művészként nagyon magasról ejtettem erre az egész ügyre, mivel hogy van egy háború a szomszédunkban, uh-huh. és az a nem egyszerű történet, és ott vannak óriási problémák, az, hogy leöntöttek krumplipürével egy uh-huh. beüvegezett Monet, meg egy beüvegezett Van Goghot, uh-huh. magyarul. Tehát emberi életek uh-huh. mennek kárba. És de ugyanakkor persze mondom, hogy ez a tűrés határ, meg ez az úgynevezett provokáció, tehát ez a provokációs szint azért elment a csodába egy kicsit, és tényleg le kell önteni egy múzeumban valamit, hogy odafigyeljenek rá. Gyönyörű metafora egyébként, tehát az aktivisták, amit mondtak a leöntés után, tehát hogy nem lesz mit enni nem sokára, úgyhogy a művészet sem fog érni, fabatkát sem. Mivel hogy a művészet az valaminek a csúcsa, tehát egy úgynevezett civilizációs értéknek a koronája, amikor mindenki nyugodtan befészkeli a fenekét a meleg otthonába, vagy nem tudom, jachtja mellé, vagy valami hasonló, és akkor nézegetheti a Monét, vagy a Van Gogot, hogyha éppen
de,
nem a...
De mondjuk mi halandók is bekuckózunk, és legalább egy albumban nézegetjük, tehát...
Természetesen, azt nem fogja senki élvezzük. Leönteni. Igen, az igen. Album az a miénk. Tehát az a mi részesedésünk a mindörökké, nem tudom, szuperpopularitásra ítélt emlékmű, műalkotásokkal kapcsolatban. Úgyhogy kicsit elcsúsztam a témától, tehát amikor mondtam, hogy bekuckóznak és nézik az alkotást, ha nem adták oda éppen a múzeumnak az őrzésére, és mondom, hogy tehát ott voltak ezek a akciók, tehát ezek a péntek a környezet, vagy hogy volt? Szabad péntek? Vagy nem megyünk iskolába pénteken? Uh-huh. Tehát, hogy Greta Thunberg radikalitása sem volt kellően elég ahhoz, hogy felfigyeljenek. Uh-huh. Szerintem a napi hírbombák között, tehát ilyen hír áram között ez is el fog vészni megint csak. Tehát vannak sokkal durvább történetek. Uh-huh. Emberek a hír folyamban atombombákkal dobálóznak, még ilyen cuccokkal.
Ugye ez egy ilyen komplex misszió a Just Stop Oil részéről, mert hogy nem csak a képeket öntögetik le különböző dolgokkal, de például Londonban a forgalmat is megállították hidakon, meg olyan helyeken, csomópontokon, ahol ez nagyon kellemetlenül érintett egy csomó embert, szóval úgy tűnik, hogy ez nem egy-egy ilyen elszigetelt esemény, vagy cselekedet, hanem ezt ők felépítették, és ha jól tudom, akkor megfelelő finanszírozás is van mögötte egyébként. Arra is van nagyon mókás, így olvastam, hogy hát ez kell, hogy legyen pénz, mert ugye itt bekaszliszták ezeket az embereket, akik ilyeneket csinálnak, ott pedig az ügyvédet meg kell fizetni, aki kihozza igen. őket, tehát ilyet akkor lehet csinálni, ha erre az embernek van pénze, úgyhogy erre van pénzük.
Igen, tulajdonképpen ez a fajta aktivizmus, tehát ennek remélem lesz valami eredménye. Ugyanakkor ennek láthattunk más példáját a szomszédban, például Szerbiában, mivel hogy ott a környezetszennyezés ilyen méltó, majdhogy nem első helyet foglal el most már így a világon, tehát Mumbai előtt volt olykor Belgrád, és valamelyik nap Európa legszennyezettebb városa Újvidék volt, ami itt van tőlünk, azt hiszem egy olyan 320 kilométerre, kvázi civilizált hely, és ott pedig ugyanazt csinálták, tehát nem mentek múzeumokba öntögetni vankokokat, még hasonló dolgokat, mert nincsenek, viszont kimentek és az autópályát megállították. Uh-huh. Autópályán a forgalmat nagyon hatásos egyébként. Uh-huh. Tehát rendkívül, és tényleg ilyen radikális aktivisták csinálták, csatlakoztak hozzájuk a polgárok utána, és azt hiszem, hogy látják az eredményét ennek az egész történetnek. Itt is persze, itt a politikai pártok, az ellenzéki politikai pártok ajánlották fel a segítségüket jogi kérdések megoldásában. Itt is voltak bekaszlizások, hát nyilván, meg hasonló igen. ügyek.
Te most már nagyon-nagyon régóta ez a bemutatásodból végül csak kimaradt, hogy nagyon-nagyon régóta foglalkozol a művészet és a környezetvédelem kapcsolatával, nem csak itt Magyarországon, hanem Amerikában éltél, ugye, egy csomó ideig.
Igen.
És hogy ezt nagyon-nagyon sok szinten műveled ezt a témát. Milyen eszközei vannak a művészetnek, hogyha éppen nem Van Gogokhoz vagy Mona Lisához ragaszgatja magát az aktivista? Milyen egyéb módokon tudja a művészet, kortárs művészet felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára?
Én azt hiszem, hogy most már tehát a dadaisták után nekem legalábbis a polgárpukkasztás az egy kevésbé működő dolog. Uh-huh. Tehát mondom, hogy tudnak pukkadni 2 másodpercig körülbelül. Utána elfelejtik a mindennapi problémáik miatt, meg más ügyek uh-huh. miatt, meg más advertising folyam ügybe elvesznek teljesen. Tehát nem képesek végigkövetni egy ilyen gondolatmenetet, ami van. És itt én szerintem most már leginkább a kitartás az, ami stílustól, műfajtól, bármitől, anyagtól függetlenül teljesen. Tehát, hogy együn azt a dolgot szajkózni, mint ahogy a politikusok csinálják, és végül felkerülnek a hatalomra. És tehát ez az, ami működtet valamilyen szinten. Tehát, hogyha most már belekezdtem, és több évet csinálom, most már nem fogom abba hagyni, hogy nekem jobb legyen.
Hogy csinálod? Tehát mik a médiumok?
A médium maga a mindenkori művészet. Tehát ez egy annyira széles paletta, és én egy elég lusta ember vagyok, vagyis fenntartható inkább. Tehát azt mondom, hogy kevesebbet csinálok, hogy ne füstöljek annyit. Lehet, hogy a lustaságon motivál a környezet tudatosságra, vagy nem tudom pontosan. Tehát ez a tyúk-tojás problematika. És remake-ekkel foglalkozom eleve, tehát a doktori munkám is a remake-ek kapcsán készült, és ilyen szempontból ilyen konformista helyzetben vagyok, hogy oda nyúlok valamilyen remake-hez éppen, ami éppen aktualitását tudná megélni egy adott anyagban, ami éppen problémát okoz, tehát a TerraCycle céggel dolgozom, én főleg USA-ból, vagy ez egy globális cég.
És mivel foglalkozik pontosan ez a cég?
A TerraCycle egy nagyon érdekes jellegű új újrahasznosítási modellel foglalkozik, amelyben bele van vonva média, társadalom, kis közösségek, gyermekek, oktatás, gyakorlatban gyűjtések, és egy teljesen más platform, mivel hogy mindedig ezt így a nagyon kapitalista prizmán keresztül nézték az újrahasznosítást, hogy megéri-e. Ha nem éri meg, akkor égjen minden utánunk. Itt viszont megtaláltuk olyan modelleket, tehát hogy kifizettetik tulajdonképpen a nagy globális gyártó cégekkel, kitermelőkkel a hulladékuknak, vagyis a csomagoló anyagnak a begyűjtését, annak logisztikáját, újrahasznosítását és újbóli visszaforgatását a mindennapi gazdaságba. Tehát akár új csomagoló anyagként, akár valamilyen kiegészítő anyagként ipari palettát csinálnak fogkeféből, vagy fogkrémtubusból, vagy valami hasonló, chipses zacskóból. Tehát képzeljenek el mindent, a cigaretta csiktől a használt pelenkáig mindent újra lehet hasznosítani. Csak itt a gazdasági kérdés az, ami mindig fölteszi a kérdést, hogy megéri-e.
És ez az a probléma. Mi az új szemlélet ehelyett, hogy jó, nyilván nem éri meg egy csomó esetben, de...
Lelkiismereti kérdés ez tulajdonképpen, tehát amit ők föltesznek a cégeknek, hogy valójában így szeretnék-e, és ugyanakkor pedig van egy gyakorlati kapitalista trükk még az egészben, hogyha a cég benne van, vagy egy ilyen nagyobb konglomerátum például az újrahasznosításba, akkor ők megkapják a TerraCycle-nek a logóját a csomagolásra, ami önmagában reklám. Tehát egy egész nagy reklám, az a kicsi jel, az egy nagy helyet betölt ebben az űrben, ahol még nagyon sok mindent nem tudunk, vagy nem akarunk tudni, vagy nem akarunk elfogadni, mert szemetet mindig egy kicsit így a szőnyeg alá söpörjük, mint problémát.
Szó szerint,
és tehát ez a félelmünk tulajdonképpen, hogy milyen buták vagyunk, hogy mi ezt gyártjuk a természet mellett, amely ilyen dolgokkal nem foglalkozik, tehát természetben nincs hulladék egyszerűen. Ez ki van találva. Mi próbáltunk isteneket játszani, teremteni, de nálunk van hulladék. Tehát van ilyen collateral, de vagyis járulékos hulladék, járulékos problémákat, igen, kitermelünk emellett, ez is a tökéletlenségünkről szól, és ezekkel kéne szembenézni ilyen szempontból, ahol az oktatás segít a legjobban. Tehát, hogy a kicsi kortól ezeket a dolgokat elfogadtatni, hát ez a civilizációs eredményünk, tudunk nejlonzacskót gyártani, hogy mi lesz vele, azzal is kéne valamit kezdeni, és utána, hogyha ez megvan, akkor tudunk valamilyen gazdasági körforgást ennek az egésznek.
És egy művész hogy tud bekapcsolódni egy ilyen cégnek a munkájába? Mert ugye mindezt annak kapcsán beszéljük, hogy itt vannak ezek az aktivisták, akik azt mondják, hogy just stop oil, és elég durva módszerekkel próbálják felhívni a figyelmet a környezetvédelemre, leöntenek Van Goghokat, Monékat, különböző dolgokkal, paradicsom, krumplipőre odaragasztják magukat, és akkor azzal szembe beszéljük, hogy milyen egyéb módszerek vannak itt arra, hogy a művészet felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Én azt mondom, hogy én anyaggal foglalkozom. Tehát az elmélet ott van a dolgok mögött, de az anyag ugyanakkor, tehát tud változni, egyik anyag, másik anyag, ilyen természete van, olyan természete van, ennyi idő alatt bomlik le, nem bomlik le egyáltalán, hogyha olvasztjuk, mi lesz belőle újra. Ezek technológiai kérdések. Viszont az, amivel én meg tudom egy kicsit talán piszkálni a közönséget, mert közönség gyanús, meg közönség ismert dolgokat tálalok, adok vissza tulajdonképpen. Tehát már egy megrágott műalkotást történelem során, amit interpretáltak 50 ezer féleképpen, de most próbálok másképp interpretálni, tehát hulladék formájában.
Mondj egy
tehát
példát.
Legjobban idézőjelben sikerült meg láttatott, meg látott dolog az a Botticellinek a Vénusz születése volt, amit eleve óceán hulladékból építettem fel, mert hogy óceán habjaiból születik, tehát itt el lehet menni ilyen vicces, apró gyermetek dolgokig, hogy nagyon egyszerű hozzáállása. Tehát nem kell túl spirálni, nem kell túl komplikálni az egész ügyet, hanem egyszerűen, tehát ott volt az óceán hulladék, amit most már a TerraCycle feldolgoz, szétválogat, mert először szét kell válogatni, ami nem egyszerű, és utána pedig abból csinálnak új dolgokat, új műanyagokat, és olyannyira sikerült ez a Botticelli Venus remake, amiről egyébként köztudott, hogy talán a leghíresebb festmény a világ. Talán. Tehát ott van a Mona Lisa, mint közhely, de ez nagyobb, hogyha azt nézzük. Igen. És több figura van
meg
rajta.
Meg a története talán könnyebben megfogható.
Igen, izgalmasabb van rajta. Akt eleve, tehát ez ilyen közönség gyanús darab nagyon. Ez egy ilyen talált, sikerült ügy volt, olyannyira, hogy még az olasz tankönyvkiadó társaság megkeresett, akik a 15. században működő, már elfelejtettem a nevüket, könyvkiadóval együtt tankönyveket adnak ki Olaszországba, és belerakták az egyik gyakorló füzetbe ezt a Vénuszt, másik oldalon ott van az eredeti Botticelli, és összehasonlítást végeznek stilárisan, anyag szempontjából, tehát hogy az egyik milyen anyagból készült, másik, felhívják a figyelmet a diákoknak arra, hogy újrahasznosítás, blabla, arra is felhívják figyelmet, hogy most angolul hogy jött ki ez a cím, hogy The Dirt of Venus, nem The Birth of Venus, tehát a szójáték, meg minden, úgyhogy ja, izgalmas dolog, nagyon megtisztelő, és itt lehet ezt elindítani, tehát egy játékot belevonni ebbe az egészbe, tehát hogy nem annyira szigorúak ezek a szabályok, ahogy oda vannak kötve, mert valahogy, hogy oda kötik a szabályokat ezek a nagy kapitalista cégek, amelyek a komolyságukat pénzzel szerezték meg, aminek ilyen nevetséges, tehát hogy lehet valaki pénztől komoly, max nevetséges lehet, abba így nem mernek belenyúlni, meg ilyenek. Szerintem ez sokkal viccesebb, nagyobb teret kell ezeknek az ügyeknek adni, és ugyanakkor tehát a legegyszerűbb működési kis mechanizmusa, működési mechanizmusának a részecskéje az, hogy jé, hulladékból csinált ilyet, az, amit mi egy kupacban így látunk a kukában, és csak másképpen látunk. Csak úgy látjuk, hogy fúj. És közben meg magunk ellen fújjalunk, mi termeltük ki. Tehát ez a fajta kognitív diszonancia, ami benne van az emberi fogyasztásban, és annak a kezelésében. Tehát hogy nézzünk mi magunkkal szembe? Én kezdik nem érteni semmit most már ebből az egész ügyről.
Egyébként hogy érzékeled, hogy a fiatal generációban mennyire épül már bele ez a fajta környezettudatosság, amik szeretnétek elérni, akár a TerraCycle, akár a te munkáid révén, akár az aktivisták figyelemfelkeltő üzenetei révén?
Én két irányt látok itt, megint csak így radikalizálom a dolgokat, tehát itt arany középútra nincs helye az arany középútnak egyszerűen, és itt igent vagy nemet kell mondani a közben, meg nem tudom pontosan, meg sajnos, meg lehet, az olyan nincs. Amit látok, az, hogy az egyik része fiatalságnak nagyon is kezd ez irányba menni, ez természetesen szülői felügyelettől is függő, meg iskolai, pedagógiai szemléletmódtól, de ugyanakkor meg a másik része megint csak a fogyasztásnak a jéghegyeit éli meg, de ugyanakkor azt mondom, hogy az én generációmra visszatérve, tehát amíg én gyermek voltam, fiatal voltam, én hittem a műanyagban. Hittem a plasztikban. Így lettem tanítva. És hogy az jó, és tényleg azt mondtam, hát mekkora anyag ez? Mennyire jó? És közben utána belemélyedtél egy kicsit, és kiderült, hogy másképp kéne ezzel a problémával foglalkozni.
Hát köszönöm szépen, Sinkovics Ádám képzőművésszel beszélgettünk ki az imént, aki környezetvédő, idézőjelbe aktivista, de azt hiszem, hogy az ő maga módján egy kitartó, nyugalmas módon próbálod a fejekbe valahogy belevésni ennek a dolognak a nagyon-nagyon-nagyon nagy fontosságát. Annak kapcsán beszélgettünk, hogy itt az utóbbi időben elszaporodtak ezek a odaragazgatások, önmaguk odaragazgatása különböző aktivistáknak, múzeumokban Van Gogh Monet képekhez leöntötték ezeket a képeket paradicsomszószal, krumplipürével. Az a neve a mozgalomnak, hogy Just Stop Oil, és ugye az a célja, hogy megállítsák az olajkitermelést, és hát itt a műsorban meg arról beszélgettünk, hogy ezért lehet ennél szelidebb módszerekkel is valahogy felhívni erre a figyelmet, de mindazonáltal oda lyukadtunk ki, hogy nincs középút itt, azért az alapvető megoldás, az radikális hozzáállás ehhez a kérdéshez. Hát köszönöm szépen, Ede, a beszélgetés neked.
Én köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A műsort pedig vasárnap ugyanebben az időben 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni. A mikrofon másik oldalán pedig Gereben Kata volt.